Szeretettel köszöntöm a testvéreket és érdeklődőket a ma esti előadásunkon, amelynek témája Isten dicsősége az orvos szemével. Éppen mondom dr. Erdély Juditnak, hogy nincsenek annyian, mint az előző előadásán. Tehát úgy látszik, az Isten dicsősége már nem érdekel annyiakat, mint a meditáció az iskolában, de azért örülünk, hogy ennyi testvért érdekel és érdeklődött ez a téma, és szemlélhetjük az Isten dicsőségét. A 173. éneket énekeljük. A 173. dicséret így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, bére, lelkünk, testünk istenéi. Ki is van ott vetítve, ha valakinek jó a szeme, látja. Akinél van énekeskönyv, pedig kikeresheti a 42. zsoltár dallamára. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, bére, lelkünk, testünk istenéi, az ő tiszteletére. Úrunk Jézus, jöjj most el, lelked által segíts fel, dicsőítünk mi testünkben, magasztalunk mi lelkünkben.
Néhány verset szeretnék olvasni a mai igéből, az Ószövetségi ige szakaszból. A Biblia olvasó vezérfonalunk szerint a Zsoltárok könyvét olvassuk ezekben a napokban, és azt a nagy felfedezésemet hadd mondjam el az itt jelenlevőknek, amire szégyellem, hogy nem régen jöttem csak rá, hogy a Zsoltárok könyve az hatalmas dogmatikai, csodálatos bibliai igazságokat tartalmazna, hát nem csak énekek, nem csak bűnvalló, hálaadó imádságok, panaszzsoltárok, ahogy azt sokszor tanuljuk, vagy ismerjük, hanem az Új Szövetség is sokszor idézi a Zsoltárok könyvét, Jézus is idézi a Zsoltárok könyvét, Pál apostol, Péter apostol a leveleiben idézi, és gyönyörű dogmatikai igazságok vannak a Zsoltárok könyvében, de a mai igében néhány vers nagyon aktuális, a 102. Zsoltár 14. versétől a 17. verséig. Hallgassunk néhány verset meg. Indulj irkalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet. Amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Azért örültem ennek a mai Zsoltárnak, mert ebben a rövid néhány versben is kétszer fordul elő az Isten dicsősége. És nem csak önmagában fordul elő az Isten dicsősége, hanem úgy, mint az ember, aki szemléli, megérti az Isten dicsőségét, és elkezdi dicsőíteni a mindenség Urát, Királyát, a teremtés alkotóját, gondviselőjét, Jézus Krisztusnak atyát, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a 102. Zsoltár két részből áll, írásmagyarázók úgy is gondolják, hogy lehet, hogy két Zsoltár összedolgozása, a 102. Zsoltár. Minden esetre ez a két rész, ami megfigyelhető benne, az egyik egy embernek a panasza, a nyomorúsága, a második pedig egy dicsőítő himnusz, a megszabadult, megszabadított ember hálaéneke. Az első részben, a Zsoltár első részében egy ember porban és hamuban, böjtölve és imádkozva fordul az élő Istenhez, árnyéka megnyúlik, mert jön a sötét, jön az éjszaka, szemére nem jön álom. A második rész pedig, amelyet olvastam, amelyből olvastam néhány verset, egy csodálatos himnusz, és azt mondja, bár Sion le van rombolva, kövei szétszórva, Isten népe fogságban van, de Isten odafordul a gyámoltalan nyomorult felé, kiáltását meghallja, mint Bartimeusét, feloldozza a halál fiait, és aki ezt átéli, látja, csodálja, az veszi észre és szemléli Isten dicsőségét, Isten dicsőségét, és kezdi el dicsőíteni az Istent. Ebben a két részben az is csodatos volt nekem, hogy az első részben egy magán ember imája, nyomorúsága, sorsa, a második részben pedig már Sionról beszél, tehát úgy, mint a közösséghez tartozó, a közösség egy tagjaként szenvedő és nyomorgó és betegséget hordozó ember, és a második részben pedig arról van szó, hogy miközben Isten megszánja a nyomorultat, könyörül Sionon, könyörül az ő népén, könyörül választottain, az övéin, és ebben a Zsoltárban az áll előttünk, hogy a megelevenítés munkája valóban Isten dicsőségének a kijelentése a nép felé, a pogányok felé, Sion megépítésének végső célja, hogy Isten dicsőségét tükrözze, hogy ebben lássák a pogányok, mivé kellett volna lenniük, és ebben ítéltessék meg kevés magatartásuk. Vajon felragyogott-e nekünk Isten dicsősége? Vajon mi, akik itt vagyunk, minnyájan szemléltük-e már az Isten szabadító, hozzánk forduló, bennünket kereső, hozzánk lehajló, bennünket átölelő, porból felemelő, bennünket megtisztító, népévé tevő, Sionra hívogató, a közösségbe, a gyülekezetbe, az ő egyházába hívogató dicsőséges Istennek a csodáját? Hiszen az Isten dicsősége a szabadításban, a jó akaratban, abban a jó akaratban ragyog fel, amelyet karácsonykor Betlehem mezeje felett hirdettek az angyalok az Isten jó akaratáról, amikor zengték azt, hogy az Isten odafordul az övéihez, és Jézus Krisztusban váltságot, szabadítást, megoldást, békességet és nyugalmat kíván nekünk. Boldog ember az, aki az Isten dicsőségét megérti, aki szemléli a megszabadított Sionban, úgy, mint Ráháb, aki tudjuk azt mondta, hogy vigyetek engem is magatokkal. Úgy, mint Rút, aki nem engedte, hogy visszaküldjék az apjához, az anyjához, a népéhez, a pogányságához, hanem azt mondta, hogy néped az én népem, és Istened az én Istenem. És sorolhatnánk a Biblia alakjait, nőket, férfiakat, gyermekeket, betegeket, haldoklókat, egészségeseket, gazdagokat, mint Zákeust, akiknek az Isten dicsősége felragyogott. Legyen ennek az előadásnak a célja az, hogy az Isten dicsősége az orvos szemével ugyan, de kívánom, hogy mi is kezdjünk ezen gyönyörködni, és Isten dicsőségét meglátni, szemlélni, és általunk is magasztaltasson az Isten dicsősége. Imádkozzunk! Édesatyánk, áldunk téged, hogy dicsőséged ragyog a teremtésben, a megtartatásban, a váltságban, a Golgota keresztjében, a húsvéti nyitott sírban, az uralkodásban, a Jézus Krisztusnak való hatalom átadásban, az őt majd ítéletre való visszaküldésben. Köszönjük, hogy mi földi porszem, kicsiny életek, emberek, akik harcoljuk reggeltől estig a mi napi kis harcainkat, vívjuk csatáinkat, családban, munkahelyen, szomszédok között, utcán, akik bosszankodunk, sírunk, nevetünk, örülünk, akik mindig várunk valamire vagy valakire. Köszönjük, hogy jónak láttad, hogy a te dicsőségedet ragyogtasd nekünk. Ó, milyen jó lenne, hogyha mindenki közülünk, aki itt van, el tudná mondani, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Mert köszönjük, hogy a te dicsőséged legszebben ragyogott a megváltásban,
a jó akaratban, abban, hogy az embert, a bűnös embert magadhoz fogadod, elengeded tartozását, és gyermekednek tekinted. Felhatalmazod, hogy úgy szólítsunk meg, mi atyánk. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt az előadást, vagy halló fület, értő szívet nekünk, hogy megértsük a te dicsőséged nagyságát és csodáját. Amen. Most pedig kérjük Erdély Juditot, hogy tartsa meg előadását Isten dicsősége az orvos szemével.
Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és érdeklődőt, és ahogy általában szoktam az előadásaimnál, én is egy igével szeretném kezdeni. Az 1 Korintus, az 1. Korintusi levél 6. részéből olvasok 2 verset, a 19. 20. verset. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Az emberi test minden apró részlete, sejtje, szövete, szerve és működése, én azt gondolom, hogy önmagában is dicsőíti Istennek a csodálatos teremtését. Az emberi történelem és tudomány sok ezer évesen volt elég ahhoz, hogy megismerjük Istennek ezt a lenyűgöző alkotását, ami az emberi test, hogy részleteiben értsük felépítését, működését, a legapróbb részletekig menő szabályozását. Valóban igaz az, amit most itt énekeltünk, és tulajdonképpen, amit az igéből is felolvastam, hogy az Istenről használatra kapott, de jelenleg is az ő tulajdonát képező testünk és lelkünk célja Isten tiszteletének a szolgálata. Kellék ahhoz a folyamatosan zajló Isten tisztelethez, amire Isten minket eredetileg teremtett. Az ének nem csak felszólít minket, ahogy az íge felszólít minket arra, hogy dicsőítsük az Urunkat, hanem azért tetszett nekem ez az ének különösen is, mert állítja, hogy dicsőítünk mi testünkben. Ez az előadás arra hivatott, hogy tudatosítsa bennünk, hogy testünk minden apró részlete, működése és szabályozása valóban dicsőíti Istent, és így ezután már egy szájjal és egy szívvel magasztaljuk mi is fenséges Urunkat lelkünkben ezért is. Isten teremtésének immár számtalan csodáját megismerhettük, sőt, kegyelméből titkainak egy részébe is betekinthettünk. Orvosként az emberi testet és a betegségeket kutatva számtalanszor tapasztaltam, hogy ami Istenből láthatatlan, az ő hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ugye mindannyian ismerjük ezt a mondatot. Én a több mint 40 éves orvosi pályafutásom alatt úgy találtam, hogy ez mindig működik. Működik a gyakorlatban. A római levél első részének ezek a mondatai azt jelentik a számunkra, hogy a természettudomány eredményei mindig Istenre mutatnak. Isten dicsőségét és üzenetét közvetítik a számunkra. Most itt nem idézem, de hogyha valaki tovább olvassa a következő verset a római levél első részében, a 21. versből kiderül, hogy ha az ember nem ismeri fel, és nem ismeri el a teremtés csodái és a tudomány eredményei mögött a mindenható Istent, és hódolattal nem hajol meg előtte, akkor a tudományában is előbb vagy utóbb zsákutcába jut, sőt értelme, amire olyan minden ok nélkül annyira büszke, besötétedik. Tehát akkor járunk el célszerűen, akkor leszünk képesek a tudomány területén is helyes következtetésekre jutni, ha Isten igéjének a tükrében is megvizsgáljuk a tudományos eredményeinket. A természettudományok, biológia, genetika, immunológia, orvoslás, a természeti törvények megismerése egyre mélyebben tárják fel az Isten teremtésének, az emberi testnek a csodáit és a titkait. Isten dicsőítés, az ő ajándéka az is, hogy megengedte nekünk, hogy belelássunk sok-sok titokba. Az illusztrációk végtelen sorát hozhatnám itt elétek, és a biológia, a genetika, az immunológia és az orvoslás számtalan területéről, és az előadás igazából egy csokorra valót át fog majd nyújtani nektek ezzel kapcsolatban, de ezelőtt még egy nagyon fontos részletről kell szólnom. A bűn belépése az Isten mindenestől jó teremtésébe végzetes következményekkel járt, és az egész teremtett világra kihatott. Ugye a nagybetűs bűn az nem a vétkeinket jelenti, hanem az embernek az Istentől elszakadt, elfordult állapotát, azt, hogy a mai embert az Isten egyszerűen és egyáltalán nem érdekli. Azután ebből az állapotból, ebből az alapállásból következnek a vétkeink. Tehát a bűn az első emberpárnak a szövetség szegése működésbe hozta a bűn törvényét. Ez egy ugyanolyan törvény, mint a gravitáció. Egyszerűen működik. Törvény és működik. Elindult ezzel egy láncreakció, amelynek a végén ott van a biológiai halál. Isten az embert eredetileg nem halandónak teremtette. Lehet, hogy itt sokakat ez meglep, talán akik ugye az elmúlt rendszerben végezték az iskolát, ilyenről sehol se hallottunk, hogy az ember eredetileg ne lenne halandó, de az Isten igéjéből ez is világos, hogy Isten az embert eredetileg nem halandónak teremtette. Tervében nem szerepelt sem a betegség, sem a ennek végső földi állomása a testi halál sem. A bűneset után azonban annak az ítélete képpen, következményeképpen az egész teremtett világ a romlandóság rabszolgaságába került, ahol az öregedés, a betegség és a halál természetes. Oly annyira természetes, hogy a bűn ezen következményei a génjeinkbe is kódolódtak. Mára a tudomány is bizonyította, hogy a betegségek, vagy az öregedés és a halál genetikusan determináltak. Tehát az Isten egész életünk alapprogramját rögzítette a génjeinkbe. És itt most szeretném mutatni a vázlatát tulajdonképpen az előadásnak. Szeretnék egy kis rálátást mutatni a testvéreknek a járványok, fertőző betegségek témába, bár ez a mi magyar népünktől viszonylag távol áll. Azután néhány példát szeretnék említeni a genetika, genomika, immunológia területéről, aztán át fogok térni arra, ami nekem a szűkebb szakmám, a szívérrendszeri betegségekre, illetve ezen belül is a stressznek a kiváltó szerepére ezekben a betegségekben. Aztán az egészséges szív európai kártájáról szeretnék beszámolni, ami egy mozgalom Európában. Eredetileg azt terveztem, hogy nagyon röviden az idegrendszer betegségeiről, illetve a napról is fogok beszélni, de ez már nem fér bele ennek az előadásnak az idejébe vagy keretei közé. Itt a napon ne az égi testre gondoljunk, hanem ez egy rövidítés, a Nemzeti Agykutatási Programot jelenti, ami Magyarországon egy elég nagyszabású projekt az utóbbi időben, és végezetül nagyon röviden a daganatos betegeknek a helyzetéről szeretnék néhány dolgot mondani kis hazánkba. Tehát akkor kezdjük a járványokkal és a fertőző betegségekkel. Ugye az emberi történelemnek az évezredei alatt szinte a 20. századnak a végéig a legfőbb halálhoz vezető betegségek a járványok és a fertőző betegségek voltak. Ma azonban a fejlett országokban élő átlagemberek azt gondolják, persze leszámítva ezt a közelmúltbeli ebola járványt, aminek azt hiszem még nem jártak a végére, de az átlag ember azt gondolhatja, hogy a fertőzések és a járványok azok a múltnak a gondjai, csupán a történelem része. holott még ma is minden negyedik halál oka fertőző betegség, bár ezek döntően a harmadik világban aratnak. Talán még orvosi körökben is él az a hamis illúzió, miszerint a fertőző betegségek és járványok ideje lejárt, hiszen régen fény derült a járványok hátterére, mára már a legtöbb fertőző betegség kórokozóját azonosították, és kevés kivétellel hatékony gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre. Amelyek ellen nincs gyógyszer, azokat jó részt felszámolták a védőoltások, mint például a gyermekbénulást vagy a kanyarót. A himlőt például annyira felszámolták a világon, hogy a 70-es évek vége óta a védőoltást is abba hagyták ellene. És valóban Isten kegyelmének ajándékaként a magam részéről keresztény orvosként feltétlenül így látom, hogy az elmúlt 100 év felfedezései megcsillantották a fertőző betegségek és a járványok felszámolhatóságának a reményét. A 70-es években kezdtem a praxisomat, és a mai napig emlékszem a 70-es éveknek a hangulatára. Eufória, büszkeség és egyre fokozódó elbizakodottság jellemezte. Megoldottuk, már nem gond, például Magyarországon a TBC. Sőt, a 70-es évek elején úgy tűnt, hogy a fejlett országokban a TBC egészen felszámolható lesz. Hívő keresztényként talán nekünk nem jelent gondot, hogy a tudománynak a felfedezéseit Isten felülről való jó ajándékainak lássuk. Mi tudjuk, hogy egy-egy korszakalkotó felfedezés az soha nem a véletlennek a műve, vagy nem a mi nagy eszünknek a terméke. Isten azzal, hogy engedte megismerni a fertőző betegségek kórokozóit és ellenszereit, kezünkbe adta az egész kulcskészletet a megoldáshoz. Ekkor azonban ahelyett, hogy az ember Istennek adott volna hálát, ezekért az eredményekért, és ahelyett, hogy Isten dicsőítette volna, a saját vállát kezdte el veregetni, büszkén és elbizakodottan kijelentette, hogy mi megoldottuk, kiirtottuk. Így szinte szükségszerűen 1981-től a járványok történetében új fejezet kezdődött az AIDS-szel. Az AIDS az globális probléma önmagában is, mivel az immunrendszer teszi tönkre, és így megváltoztatta a többi fertőző betegségnek az arculatát, új járványokat hívva elő. Az AIDS-nek a belépése a TBC-nek a rettenetes újraéledéséhez vezetett, illetve az AIDS és a malária egymásra hatása különösen Afrika Szaharától délre fekvő országaiban tizedeli a lakosságot. A HIV vagy AIDS, ugye amíg csak fertőzés, kimutatható a vírus fertőzésen, de még az illető nem beteg, addig nevezik HIV-nek, és AIDS attól kezdve nevezik AIDS-nek, amikor valóságos betegség jelenik meg. Szabályosan robbant, félelmetes világjárványán nőtt. 1981-ben a becsült 100 000 esetről 93 elejére 20 millióra nőtt a fertőzöttek száma. Az ezred fordulón közel 40 millió fertőzöttet tartottak nyilván, és az akkori előrejelzések szerint mára, másfél évtizeddel későbbre 70 millióra emelkedhetett volna az áldozatok száma. A valóságban azonban Istennek hála ez nem így történt. Ez az előrejelzés nem vált be, mert ma a nyilván tartottak száma mindössze, az ezred fordulóhoz képest is kevesebb, 31-36 millió. A járvány a harmadik világban terjed a leggyorsabban, döntően a heteroszexuális prostitúciónak az útján. Ezek közül is Afrika Szaharától délre fekvő országaiban van jelenleg is az összes HIV pozitívek 70%-a. A 20. század utolsó évtizedeinek ez az új pestise az AIDS, és a vele együtt újraéledő járványok, hogyha ezeket vizsgáljuk, akkor szembeötlő a kapcsolat keresztény emberként a bűn és a fertőző betegségek között. Az esetek döntő többségében a megszegett isteni törvények láncreakciója pontosan követhető. Ugye a bibliai értékrend szerint a homoszexualitás, a kábítószer élvezet éppen úgy bűn, mint a heteroszexuális prostitúció is. Ezzel vagy egyetérthetünk, vagy mi is mutathatjuk magunkat az Istennél úgymond nagyvonalúbbnak, és ezt a bűnt másságnak nevezve elfogadhatjuk. Isten azonban a maga részéről megengedi, hogy a megszegett törvények következmény, illetve ítélet reakciói végigfussanak, és a dominósor leboruljon. Ugyanakkor mindenkori népétől ilyenkor azt várja, hogy haragját fékezve járjunk közbe, ahogyan azt Mózes tette az aranybólyú készítésekor. Isten olyanokat keres, akik a résre állnak az országért, ahogy azt Ezékiel fogalmazza. Az ilyen résreállás szép példája Keszi Krisztina orvos misszionáriusunk Isten dicsőítő tevékenysége, aki 2006 óta Zambiában dolgozik. Zambia igazi Afrika az egyenlítő közelébe. Krisztina az ország északi felében tevékenykedik, Mungviban, ahol ez a missziós kórház 93 óta működik. Itt körülbelül 80-100 ezer betegre jut ő, mint egyetlen orvos a kórházban. Képzeljük el, hogy ebben a kórházban, ahol 80-100 ezer embert látnak el évenként, ő az egyetlen orvos. Szinte csak háromféle betegséggel van dolguk, ezt az ő saját személyes beszámolójából is tudom, nem csak amit erről a vidékről olvasni lehet, hogy összesen háromféle betegséggel van dolga, éccel, maláriával és TBC-vel, illetve ezeknek a kombinációjával. Hát elképzelhetjük, hogy mennyi szabad ideje marad ebben a munkában, de azt a szabad idejét az orvosi munka mellett azzal tölti, hogy a gyerek misszióban tevékenykedik. És akkor térjünk most át a genetika, genomika, molekuláris biológia, immunológia területére. Azt mondhatjuk, hogy ezek ma a tudomány talán legdinamikusabban feljövő területe. És ennek eredményeként napjainkban már a nem szakember is tudja, hogy az öröklődő tulajdonságokat, sőt számos betegséget is a DNS molekula kettő spiráljába írt információ hordozza. Ma már tudjuk, hogy a bűn egészen a DNS szintjéig megrontotta Isten jó teremtését. Ugye vannak olyan keresztény irányzatok, amik azt mondják, hogy igen, megrontott minket a bűn, de maradt az embernek a szabad akarata. Hát tudjuk a Bibliából, hogy az embernek nem maradt a szabad akarata, de a génjeig megromlott a bűnnek a következtében. Ma túlzás nélkül elmondható, hogy csaknem valamennyi emberi megbetegedés hátterében biztos a géneknek a szerepe. Ezek vagy egymagukban, vagy számos gén együttes hatásaként a korfolyamatoknak a kialakulását vezénylik. Ismeretes jó néhány olyan betegség, amelyben egy vagy több kimutatható génhiba van, de ezek csak a környezeti tényezők hatására, vagy az életmóddal összefüggésben okoznak ténylegesen betegséget. Ez azt jelenti, hogy a génjeinkben van ugyan valami írva, de az nem feltétlenül a sorsunk. Az nem feltétlenül a sorsunk. Ilyen például a kettes típusú cukorbetegség, ahol 70-80%-os az örökletes faktor hatása. Hát a 70-80% elég sok, de mégis 20-30%-os az életmódi hatás. Ha az illető egészségtelen összetételű étrendet fogyaszt, sok édes, cukros, fehérlisztes ételt, és főleg pedig, ha elhízik, ezzel provokálja a betegségnek a megjelenését. Míg ha tartja a testsúlyát egy életen át, és egészségesen étkezik, esetleg egyáltalán nem lesz beteg, vagy csak késő időskorában jön elő szelíd formában ez a baj. A legtöbb embert érintő daganatos és szívérendszeri betegségekben a DNS hibán alapuló tényezők és a környezeti életmódi hatás mintegy fele-fele arányban felelősek a betegség megjelenéséért. A többgénes betegségek megjelenésének a valószínűségét illusztrálja például a tüdőrák. Ugye itt az alap a tüdőrákra hajlamosító génkonstelláció. Helyesebb a, tehát egy környezeti tényező kell ahhoz, hogy ebből a génhibából valóban tüdőrák legyen. Tudjuk azt, hogy a tüdőrákok 90%-át az erős dohányzás okozza, szoktuk mondani, de helyesebben azt kellene mondani, hogy a dohányzás váltja ki. Vagyis, hogyha az illető nem dohányozna se aktívan, se passzívan, akkor génhibája önmagában soha nem okozna neki tüdőrákot. És ez igaz megfordítva is. Akinek nincs ilyen génhibája, mondhatjuk úgy, hogy a tüdőrák szempontjából nyugodtan dohányozhat. Ha leszámítjuk azt a másik 8-10 rákot, aminek a kiváltásában szerepe van a dohányzásnak, valamint eltekintünk az érelmeszesedést felgyorsító hatásáról, illetve a stresszreakciót jelentősen rontó hatásaitól. Tehát a daganatok keletkezésében többféle génhiba szerepe igazolható. Ám az egészséges, normális szervezetben is állandóan keletkeznek daganatsejtek. Itt, akik itt ülünk, és én, aki itt állok. Mindegyikünk szervezetében naponta több daganatsejt keletkezik. Ezek a normális sejtektől abban különböznek, hogy elfelejtenek meghalni. A normális sejt, amikor eljön az ideje, genetikusan programozott öngyilkosságot követ el. Tehát egy daganat megjelenése nem csak a daganat sejteknek a keletkezésétől függ, hasonló súlyú szerepe van egy daganat megjelenésében vagy meg nem jelenésében az immunrendszer egészséges működésének is. Normális esetben a folyamatosan keletkező daganat sejteket az immunrendőrség tartja kordában. Valóban olyan az immunrendőrség, mint egy országnak a jó rendőrsége, amelyik figyelemmel kíséri a bűnözőket és lefüleli időben. Tehát az immunrendőrség felismeri és elpusztítja a daganat sejteket. Amikor valakinél egy klinikailag diagnosztizálnak egy daganatot, mondjuk egy asszonyt kiemelnek egy cseresznyemagnyi daganattal az emlőiben, az azt jelenti, hogy az immunrendszer működésébe hiba történt, az immunrendőrség csatát veszített. Sőt, ilyenkor az immunrendszer az már átáll a daganatnak az oldalára. Ugyanis a daganat átprogramozza, szó szerint korumpálja az immunrendőrséget. Eredményként az immunrendszer már nem a szervezetet védi, hanem a daganat körül képez testőrséget. Ezért nem olyan nagy baj, amikor egy kemoterápiás kezeléssel az immunrendszert is tönkreteszik, mert hogyha utána magához tér, lehet, hogy az egészséges formában fog magához térni. Ugye mindenki tudja, hogy ma a természetgyógyászatnak mi is a legfőbb kínálata? Ugye az immunerősítést. Mindent ezzel a jelszóval adnak el. Miközben a tudomány ugyan nagyon sokat tud az immunrendszer működéséről, például ezt is tudja, hogy az immunrendszer hogyan viselkedik a daganatok keletkezésében, de semmit nem tud kínálni az általános immunrendszer erősítésére. Az immunrendszernek a viselkedését és a szerepét ismerve a daganatok keletkezésében nagyon kérdéses, hogy egyáltalán lenne, tenne bármi jót, hogyha tudnánk azt erősíteni. Ugye? És ez még valamire felhívja a figyelmünket. Rávilágít a kóklerek immunerősítésének a hatástalan és fölösleges voltára. Ugye? Hiszen, ha valóban erősíteni azt, akkor a daganatos betegségek felgyorsulnának és rosszabbodnának. Ugye, aki valamilyen betegséget, akinél ilyet diagnosztizálnak, az mindjárt megveszi ezeket a szereket és szedi. És érvényes rájuk az, amit a betegeimnek szoktam mondani, hogy az ilyen készítmények egyedül annak használnak, aki eladja. Jó, hogyha nem ártanak, vagy csomóról kiderült az is, hogy biztos, hogy ártanak. Tehát a természettudomány eredményei az Isten általános kegyelmének a része. Én meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus ma is uralkodik, ura a tudományunknak is. Ismereteinknek a bővülését azért engedi, hogy azokat a javunkra hasznosítsuk. A javunkra hasznosítsuk, és a génjeinkbe írt betegségek ne sors legyenek. Tehát az új ismeretek ugyanakkor óriási felelősséget is jelentenek, hogy mindezt valóban bölcsen és valóban haszonra és épülésünkre használjuk, és ne a rombolásra. Ugye, ma már vannak olyan országok, ahol valaki bemegy egy ilyen DNS diagnosztikára, és egyetlen vérvételből néhány órán belül megmondják neki, hogy miféle daganatokra és betegségekre van hajlama a génjei alapján. Vajon mit fog ezzel az információval tenni? Esetleg ugyanazt, amit a híres színésznő Angelina Jolie, hogy amikor megtudta, hogy emlőrákra van hajlama, akkor 40 évesen leoperáltatta mindkét emlőjét. Én nem hiszem, hogy ez a megoldás. Nem hiszem, hogy ez a megoldás. És nagyon jó, hogy a bűntörvény érvénye alatt nem a véletlenek kormányoznak minket és a valószínűségek, hanem a kegyelem uralma alatt élhetünk, ahol megfontolás örködik. Ugye mindannyian ismerjük a Pál apostolnak ezt a mondatát, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Úgyhogy biztos, hogy nem így kell megoldani ezt a kérdést. Hát Magyarországon ez még nem probléma, ilyen DNS diagnosztika még nincsen. És akkor térjünk át a szívérendszeri betegségek kérdésére, és egyben az öregedésnek a területére. Isten 20. század végi jó ajándékai a tudományos, illetve tényeken alapuló evidence-based orvoslás területén egyre inkább lehetővé teszik, hogy földi élettartamunk egyre jobban megközelítse az Isten által a génjeinkbe kódolt időtartamot. Ez a Biblia szerint és a telomer kutatás alapján 120 esztendő lehetne. Ugye még 100 évvel ezelőtt is az ember születéskor átlagosan várható élettartama a Földön alig haladta meg a 30 évet, döntően a háborúk mellett a járványoknak köszönhetően. Afrikában az AIDS miatt még ma sem sokkal több, mint 50 év. Igaz, Mózes a 90. Zsoltárban 70, illetve 80 esztendőről tesz említést, ám ő nem az átlag életkorról beszélt, hanem a lehetséges szélső értékekről, illetve a kivételekről. A 20. század utolsó éveiben ismereteink óriási léptekkel haladtak előre. Ugye az öregedés folyamatának a megismerése, a fékező és gyorsító mechanizmusok feltárása, sőt befolyásolhatósága, a szívérendszeri betegségek jó kezelhetősége, sokkal későbbi életkorra kitolhatósága, lassíthatósága, sőt megelőzhetősége, az utóbbi évtizedeknek az eredményei a daganatos betegségeknek a területén is. Ez mind-mind ma realitás. Realitás, akkor is, hogyha kétkedve vesszük ezt az állítást. Mindezeknek az eredményeként, amit felsoroltam, a fejlett világban, ugye értjük ez alatt Nyugat-Európát és Észak-Amerikát, igen hamar megteremték ezek a jó gyümölcsüket, mert az emberek átlag életkora ugrásszerűen megnőtt. Az ezred forduló óta a fejlett világban a várható átlag életkor már 70 év. A férfiaké országonként változó módon kicsit ez alatti, a nőké egy kicsit e feletti. Magyarország azonban jelentősen lemaradt. Átlagosan 5-6 évvel volt ennél alacsonyabb a hazai várható élettartam, és az okait világosan mutatták a halálozási statisztikák. Az ezredfordulón az Európai Unióban és Észak-Amerikában már csak minden harmadik ember halt meg szívinfarktusban vagy sztrókban, ugye az az agyi érkatasztrófákat értjük összefoglalóan a sztrók alatt, addig nálunk minden második. Minden második. Hazánkban az infarktusok száma háromszorosa, az agyér katasztrófák előfordulása pedig négyszerese volt az Európai Uniós átlagnak. Míg a fejlett országokban az új ismeretek igen hamar a mindennapi élet gyakorlatává lettek, addig ezzel a mi népünk a mai napig nem sokat törődik. Sajnos érvényes ez Isten népe magyarjaira is. Amíg a nyugat-európai országokban a dohányzásnak a visszaszorítása, a táplálkozási szokásokban bekövetkezett változások, a mozgáskultúra változása, mozgásgazdag életmód és a korszerű gyógyszeres kezelések hatására a szívérendszeri betegségek okozta halálozás mértéke 1970 óta 40-50%-kal csökkent, addig ugyanezen idő alatt Magyarországon jelentősen nőtt. Félelmetesek ezek az adatok. Mára, másfél évtizeddel az ezredforduló után némi változás és javulás már kimutatható. Körülbelül 15 év alatt 6 évvel nőtt a várható átlag életkor. Az infarktusos akut halálozás az lefeleződött, a sztrók okozta hirtelen halálozás 40%-kal csökkent. Ez nagyon szép eredmény, csak az a sajnálatos, hogy miközben ez az akut halálozás ez jelentősen csökkent, mégis az idült szívérendszeri betegségben elhunytak száma az nem lett kevesebb, hanem inkább több lett. Ez azt jelenti, hogy nincs kevesebb infarktus vagy agyvézés, hanem csak kevesebben halnak meg benne. És miért? Miért? Ez is nagy eredmény, de ez nem a mi népünk gondolkozásában vagy viselkedésében való változásnak a következménye, hanem az orvoslásnak az eredménye. Az akut infarktus és stroke halálozás csökkenése azért következett be, mert az elmúlt 15 évben kis hazánkban kiépült az egész országot lefedő heti 7x24 órában működő intervencionális szívkatéteres laboroknak a rendszere. Amennyiben a friss infarktusos beteg a panaszok kezdetétől számított 3-4 órán belül, legtöbb 6 órán belül eljut ezekre a helyekre, akkor a betegsége maradandó maradványok nélkül visszafordítható, a katéteres trombus eltávolítás, a koronária trágítás és a stentek alkalmazásának az eredményeként. Hasonlóképpen kiépült a stroke központok hálózata is, ahol a 60 percen belül érkező betegek, tehát itt még rövidebb az idő határ, a 60 percen belül érkező betegek megkapják a vérrögoldó kezelést, aminek az eredményeképpen betegségük visszamaradó bénulások nélkül tud gyógyulni. És a következőt attól függően kapják meg, hogy ez az időpont, az első infarktus és az első stroke ráveszi-e őket arra, hogy éljenek azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten ajándékozott nekünk immár a tudomány révén. Tehát mindezek alapján, amit elmondtam, fontos tudni, hogy 4 olyan helyzet van, amikor késlekedés nélkül a mentőt kell hívni. Amikor valaki arca féloldalasra bénul, ha hirtelen beszédképtelenné válik, vagy nem tudja használni valamelyik végtagját, vagy az illetőnek igen erős balmellkasi fájdalma van. Ilyenkor nem a házi orvost kell hívni, nem az ügyeletet, még csak nem is a szomszédot vagy egy ismerőst, hanem a mentőket. A jól bejáratott és működő akut ellátáson túl azonban a szívérendszeri betegek sorsa a társadalmon, illetve az egyes emberek hozzáállásán múlik, élnek-e azokkal az ismeretekkel, illetve az ezekből következő életmódi változtatásokkal, amelyek ezen betegségeket képesek lelassítani, sokkal későbbi életkorra kitolni, vagy nem. A társadalom mostani nagy tévedése az, hogy azt képzelik, hogy ezek az időskornak a betegsége. Hát én még most is gyakorló orvos vagyok, kardiológiai szakrendelést végzek, és nem csak a statisztikákból tudom, hanem a mindennapi gyakorlatomból, hogy ebben a mi stresszes világunkban az ilyen betegségek már a 30 és a 40-es korosztályt érintik, de a 20-as éveikben is lévőket is elérik. És akkor most térjünk rá az egészséges szív európai kártájára. 2007-ben indult egy mozgalom Európában az egészséges szívért, amelyhez Magyarország is csatlakozott, ez az egészséges szív európai kártája. A mozgalom ajánlásai arra valók, hogy ezekkel korunk szokvány szívérendszeri betegségeit megelőzzük, illetve minél későbbi életkorra toljuk ki, hogy lelassítsuk az öregedés folyamatát, illetve javítsuk az időskornak az életminőségét. Tulajdonképpen a megelőzést már gyerekkorban kellene kezdeni, vagyis eleve másképpen kéne a gyermekeinket, az unokáinkat szoktatni. De nincs olyan késői életkor, amikor ne lenne érdemes elkezdeni. A kárta mindössze 3 életmódunkkal kapcsolatos ajánlást tesz. Az első a dohányzásnak a mellőzése, a másik a mozgásgazdag életmód, és a harmadik a bőzöldség és gyümölcsfogyasztás. Tehát ezt a 3-at kell a gyakorlatba átvinnünk. Ugye gondolom a dohányzás itt közöttünk nem a legfőbb probléma, de a mozgásgazdag életmód és a bőzöldség és gyümölcsfogyasztás. És most ezeken a pontokon egy kicsit végigmegyünk. Ugye az első ajánlás az abszolút kézenfekvő, a dohányzásnak a teljes és végleges mellőzésére vonatkozik. Orvosi pályafutásom közel 40 évét az Országos Tüdőgyógyintézetben töltöttem el, és a dohányzás rokkantjaival foglalkoztam, mint tüdőgyógyász és mint kardiológus. Így tapasztalatból is tudom, hogy a statisztikák bizony igazak. Ez azt jelenti, hogy minden második dohányos a dohányzása miatt hal meg körülbelül 10 évvel hamarabb, mint a nem dohányosok. Ha az illető tüdőrákot nem kap is, az több évtizedes füstmérgezés kiváltja sokszor akkor is, hogyha már évtizedekkel korábban abba hagyta, mondjuk dohányzott 30 évig, abba hagyta 50 éves korában, és 70 éves korában a krónikus légzőszervi betegség rengeteg problémát okoz neki. Ugye ez a COPD, magyarán a tüdőtágulás és a krónikus hörkulut, mely rendkívüli módon rontja az idősödő ember terhelhetőségét és életminőségét. A dohányzás felgyorsítja az érelmeszesedést és az öregedés folyamatát, és ellentétben a széltében hosszában hangozhatott hiedelemmel nem javítja, hanem éppen, hogy jelentősen rontja az ember stresszreakcióit és azoknak a következményes betegségeit. Ugye a dohányosok mindig arra hivatkoznak, ha volt olyan betegem, akinek sikerült leszokni, jön vissza egy év múlva, megint dohányzik, és azt mondja, hát doktornő, olyan nehéz élethelyzetben, olyan stresszes élethelyzetbe kerültem, hogy muszáj volt újra dohányoznom. És közben ezzel tovább pusztítja magát ijesztően. A kártának a második ajánlása mozgásgazdag életmód minden életkorban, bármely életkorban. Elengedhetetlen a rendszeres, dinamikus testmozgás, amely naponta legalább fél órát vagy 2x20 percet jelent, minimum heti 5 alkalommal, de az optimális az természetesen a mindennapos életmódszerű aktivitás lenne. Mi az, amit életmódszerűen csinálunk? Például fogat mosunk, nem? Senki nem felejti el. Egyetlen nap se szokta kihagyni, vagy ha mégis valamilyen oknál fogva ki kell hagyja, rosszul érzi magát. Tehát ez jelenti az életmód szerint. Ugye tudjuk azt, hogy az egészséges ember percenként 14-16-szor vesz levegőt. Milyen abszurd volna valakinek azt tanácsolni, hogy csökkentse le a levegővételeinek a számát, például percenként 6-ra, úgyis elegendő oxigénhez jut a szervezete. Ugye? Egy buta ötletnek tűnik. Pedig a mai városi képernyő előtt gubbasztó, szinte még a WC-re is autón közlekedő társadalom a mozgás terén arra tesz kísérletet, mintha megpróbálna percenként csak 6-szor levegőt venni. A Kártának az ajánlása szerint napi 30 perc dinamikus mozgás a szervezetnek a minimum mozgás igénye. A mi 20-21. századi világunk népbetegsége a magas vérnyomás, a stressz és az önpusztító életmódunk következményeként, és gyakran kezdődik az ember 30-as éveiben. Ennek a korai stádiumban történő felismerése és kielégítő kezelése azért nagyon fontos, ezt is tessenek jól megjegyezni, azért nagyon fontos, mert az összes szívérrendszeri betegség, a koszorúsér betegségek, az infarktus, az agyi érkatasztrófák, illetve a szívelégtelenség, ezek nem mások, mint a fel sem fedezett, vagy az elégtelenül kezelt magas vérnyomásnak a szövődményei. Ugyanakkor alattomos tulajdonsága, hogy az esetek 99%-ában, én állítom, hogy 99%-ában, tehát 100 magas vérnyomásos ember közül 99 esetében semmi panaszt nem okoz. Ugye az emberek szeretnek különböző érzéseikre azzal mondani, hogy most magas a vérnyomásom, most alacsony. Én mindig elmondom a betegeknek, a vérnyomás csak a vérnyomásmérő mutatja, az érzéseinknek semmi köze nincs a vérnyomásunkhoz, nagyon kivételes esetekben van csak köze. Tehát így, hogyha a magas vérnyomást rendszeresen nem keressük, nem szűrjük, akkor gyakran csak az első sztrók vagy az infarktus után fedezik fel. Sokszor, ha felismerik is, akkor sem kezelik kielégítően, vagy egyáltalán nem kezelik, mert az orvosi alapellátás nem képes ezt a helyén értékelni. Másrészt az emberek úgymond gyógyszerellenesek, és nem hajlandók valami olyan ellen gyógyszert szedni, ami nem is okoz nekik panaszt. A minap volt nálam egy 10 évvel fiatalabb asszony, a lánya hozta a mamát, aki beszélni nem tudott, húzta a lábát, és kiderült róla, hogy ő bizony már 15 éve tud a magas vérnyomásáról, de hát minek szedett volna az ellen gyógyszert. Ugye? Míg nem aztán megkapta a sztrókját, és nem került az akut ellátás helyére időbe. Pedig Isten számtalan nagyon jó gyógyszerrel ajándékozott meg minket. A 80-as évek közepe óta tudjuk, hogy az érelmeszesedés legfőbb karmestere a kórosan magas vérzsírszintek, a koleszterin és a triglicerid a vérben. Az embernek a vérzsírszintjei alapvetően genetikusan meghatározottak, éppen úgy, ahogy a szemünk színe vagy a hajunk színe, de sajnos a Földön csak igen kevés olyan család van, akiknek ezek az értékei egy életen át kellően alacsonyak. Az emberek döntő többségében a 35-től 40 éves életkortól kezd igazán emelkedni, és az életmódi hiányosságaink, mint az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, elhízás, a következményesen lelassult anyagcsere, ezek mind ezt tovább rontják. Ma azonban tudjuk, hogy az egész lavina visszaforgatható. A visszaforgatást a mozgással érdemes indítani. A stressz ellen, és azt is lehet, hogy valakinek nem visszaforgatni kell, hanem már eleve úgy indít, hogy az életében, az életmódjában beépíti azokat a dolgokat, amikkel ezeket megelőzheti, illetve késő életkorra kitolhatja. A stressz ellensúlyozásának gyakorlatilag az egyetlen hatásos módszere a rendszeres, dinamikus mozgás a mozgásért. Ugye a mai világunkban jellemző szinte folyamatos stressz eredményeként a stressz hormon szint az emberben magas, állandóan túltermeljük az adrenalint. Ez a felelős az úgynevezett stresszbetegségek tüneteiért, szapora lesz a pulzus és a légzés, emelkedik a vérnyomás, túlteng a gyomorsav. A szervezetünkben rekett adrenalintól csak a rendszeres mozgás képes megszabadítani, mert a kocogás, futás, biciklizés, úszás vagy tempós gyaloglás közben a szervezetünk elhasználja ezeket a szimpatikus, izgató anyagokat úgy, mint a motor a benzint. A tréning végére a normális szintre süllyednek ezek az értékek. Mivel minden nap stresszben élünk, minden nap kell tréningezni. Tehát, mivel minden nap stresszben élünk, minden nap kell tréningezni. A betegeimnek úgy szoktam ezt mondani, hogy a katekolamin tankunkat minden nap ki kell üríteni. Kicsit az életkornak a függvényében is a mozgás lehet dinamikusabb, vagy kevésbé dinamikus. Azt szoktam mondani, hogy 70 éves kor felett már megteszi a tempós gyaloglás, a kényelmes biciklizés, vagy a viszonylag kényelmes úszás is. Itt érhető tetten mennyire ördögi a világnak az ajánlata a stressznek az oldására. A különböző okkult pszichotechnikák, a jóga, a meditáció, az autogén tréning a világon semmi jót nem nyújtanak gyakorlóiknak, hiszen ha a stressznek a mechanizmusát ismerjük, akkor a külső nyugalomnak a magunkra erőltetése ugyan nem fog minket megszabadítani a túltermelésben lévő katekolaminoktól. Azon túl, hogy akut fertőzés veszélyével is jár, legfeljebb az embernek az úgymond érzéseit manipulálja, ahogy mondottam már, hogy a dohányosok is úgy érzik, hogy a cigi elszívása enyhíti a bennük lévő feszültséget, miközben a tények szintjén szabályos katasztrófa helyzetbe hozzák a szervezetüket egy stresszreakció kellős közepén, hogyha még rá is gyújtanak. A stressz oldására kínált autogén tréning vagy meditáció viszont megmutatja a világ fejedelmének, az ősi kígyónak a valós természetét. Ugye, a Jelenések könyvében olvashatjuk ezt róla, hogy a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Mindenki tudja, gondolom, aki Bibliát forgat, hogy mikor volt ez, amikor az Úr Jézus a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett. Levettetett, nincsen többi bejárása az Istenhez, de jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. A rendszeres, dinamikus, életmódszerűen végzett tréningnek számos jó hatása van ránk, valóban képes visszaforgatni életmódi bűneinknek és a stressznek a következményeit. Az első, hogy valóban alkalmas a stressz hatásainak az ellensúlyozására, a naponkénti tankürítésre. A rendszeres mozgás eredményeként felgyorsul az anyagcsere, ezért csökkenhet a testsúly, vagy legalábbis könnyebben tarthatóvá válik, csökken a vércukorszint, javulhat vagy látensé válhat a már beindult kettes típusú cukorbetegség, normalizálódhatnak a vérzsírszintek, a magas vérnyomás esetén pedig a rendszeres, aki végzi a rendszeres tréninget, az valószínű, hogy egy tablettával kevesebbel is jól kezelhető lesz. Megszűnhet a székrekedés, visszavonulhatnak a prostata problémák. Tehát rendkívül sok jó hatása van ennek a pici tréningnek, naponta 2x20 perc. A kártának a következő ajánlása, a harmadik ajánlása a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása, és ők ezt nevesítik is, minimum napi 40 deka, de az ideális a 60 deka lenne. Tehát mondjuk a narancsot héja nélkül, vagy az őszi barackot a magja nélkül értjük a 40 vagy 60 dekát, és mindenkinek szoktam ajánlani, hogy egyszer mérjék le, hogy mi az, amit valóságosan megesznek, és ki fog derülni, hogy az a 40 deka nem is olyan kevés. Ez a gyakorlat nem jellemző a mi népünk körébe, a magyarok inkább a tömény nehéz ételeket szeretik, ugye a sok hús, kenyér, fehérlisztes sütemények. A betegeimtől azt szoktam kérdezni, hogy egészségesen vagy magyarosan étkeznek. Ugye az egészséges étkezés az bőséges gyümölcs és zöldségbevitelt jelent, zsírszegénységet, a tejtermékekből sem a házi tejet vesszük meg, a kevés hús és szénhidrátok, az is teljes kiörlésű gabonából. A hal az minden mennyiségben mehet, de hát nem vagyunk egy tengerparti ország. Köretként, főleg súlyfelesleg vagy elhízás esetén a rizs, a burgonya és a tészta kerülendő. Kerülendő. Igen, csak az a három, amit szoktunk fogyasztani, ugye? Ez kerülendő, helyettük saláták és zöldség, párolt vagy szült zöldségek. Nem főzelék, az is tele van liszttel. Az ezred forduló óta tudjuk, hogy a normális vérzsír szintek tartásához nem annyira az állati zsiradékok bevitelét kell megszorítani, hanem eredményesebb, ha sok növényi zsiradékot fogyasztunk. Tehát ma már nem azt ajánlom a betegeimnek, hogy kerüljék az állati zsiradékot, hanem hogy fogyasszanak sok zöldséget és gyümölcsöt. Ahogy mondtam, minimum 40, de inkább 60 dekát naponta, mert tény, és ez az, ami kiderült, ami az Isten ajándéka, hogy a bevitt növényi zsírok képesek kiszorítani a biokémiai kötésekből az állati zsírokat. Tehát egy vetélkedés van, és a növényi zsírok győznek. Ennél a pontnál elkerülhetetlen, hogy röviden ki ne térjek Istenünk 20. századi legnagyobb ajándékára, a statinokra. Általában nem szokták tudni, hogy mik a statinok. Ez egy gyógyszer családnak a neve, a családi neve. A statinok a koleszterinnek a legfőbb gyógyszerei, az érelmeszesedés karmesterének a szabályozói. Amikor valakinek a vérzsír szintjei az egészséges étkezéssel és a mozgással már nem tarthatók az optimális szinten, ott, hogy évente csak egy évet öregedjék, akkor szednie kell, vagy úgy mondom inkább, hogy szednie lehet Isten ajándékaképpen ilyenféle szabályozó gyógyszereket. Ma egy konszenzusnak az alapján az összkoleszterin szintet 5,2 millimol pro liter alatt fogadjuk el normálisnak, bár az optimális a 4,5 millimol pro liter lenne. Ez azt jelenti, hogy akinek ilyen, tehát 5 alatti az értéke, és már elmúlt 40 éves, mert 40 éves kor alatt egy kicsit még alacsonyabbnak kéne lennie, akkor annak az erejében olyan tempójú az mészlerakodás, hogy egy év alatt egyet fog öregedni. Amikor valaki értéke 6, 7, 8 vagy 9 millimol pro liter, az évente egy helyet, 2-t, 3-at, 4-et vagy 5 évet öregszik. Így történik meg az, hogy egy férfi például meghal 65 évesen, és a boncoláskor látjuk, hogy az erei 120 évesek. Vagyis Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt aratándja. Ezekre az ismeretekre a múlt század 80-as éveinek a közepén jöttünk rá Isten kegyelméből, majd egy évtizeden belül Isten megajándékozott minket a statinokkal is, amelyekkel a vérzsíroknak a szintje és az érelmesedésnek a tempója normalizálható. Aki ezekkel tartja a normális szinteket, az ismét egy év alatt egy évet fog öregedni. A statinoknak számtalan jó hatása van. Azokban az országokban, ahol ezeket az ismereteket komolyan vették, az embereknek a várható átlag életkora 1-2 évtized alatt a már említett 70 évre nőtt. Azaz az egy századdal korábbihoz képest megduplázódott, és javult az életminőségük. Ezért csökkent a fejlett világban a szívinfarktusok és az agyi érkatasztrófák száma is drasztikusan. Tehát a statinoknak nagyon sok jó hatása van, először is csökkentik, normalizálják a vérzsírok szintjét, és így a mészlerakódás tempója lelassul, Sőt, a már lerakódott mész egy része is kioldódik, hogyha tartósan és folyamatosan alacsony szinten tartjuk ezeket az értékeket. Ezért fontos, hogy folyamatosan szedjék az emberek, amit ritkán tesznek meg. A statinok további jó hatása, mondhatni úgy is, hogy a mellékhatása ellentétben azzal, amit a csapból is folyik kis hazánkban, ugye, hogy védik az ereket, csökken a trombózis készség. Van egy úgynevezett plak stabilizáló hatása, ez azt jelenti, hogy nyugton tartja a már lerakódott mész felületeket az érfalon belül, mert különben azok úgy viselkednek, úgy szeretnek viselkedni, mint a kamaszoknak a miteszerei, hogy időnként begyulladnak, fölrobbannak, ott keletkezik egy trombus, és már is az infarktusnál, vagy az agyi érkatasztrófánál vagyunk. Terápiás adagban, ami 20-40 vagy 80 mg-ot jelent, semmiféle valós mellékhatásuk nincs. Az állítólagos izomfájdalom százféle egyéb okból is jelentkezhet, és az egészséges májat sem károsítják. Nekem meggyőződésem, hogy ez Isten legnagyobb ajándéka a 20. század végén, nem is csoda, hogy a gonosz ezt támadja minden erővel. Kardiológusként szabályos közelharcot vívok a betegekkel, hogy rávegyem őket, hogy szedjék, és ne féljenek tőle. Féljenek inkább az elbutulástól, ami az érelmeszesedés következménye. Egyik következménye. És most már nagyon közeledünk az előadásnak a végéhez. Ugye, az orvoslás területén a szerintem Isten dicsőítő eredmények és példák közül a daganatos betegségekről viszonylag keveset mondtam. Ennek az egyik oka az, hogy ebben nem vagyok túlzottan jártas, másrészt bár sok új és jó felfedezés és gyakorlat van Magyarországon is, a minden negyedik ember korai haláláért felelős rákos betegségek ügyében, például ma már vannak jobban tolerálható, kevesebb rémes mellékhatást okozó kemoterápiás kezelések, de sajnos még sincsenek olyan látványos eredmények, mint a szívérendszeri betegségek területén. Az ezred fordulón például a tüdőrák, az emlő és a méhnyakrák, illetve a vastagbél daganatok okozta korai halálozás 2-3-szorosa volt az Európai Uniós átlagnak, és ebben az utóbbi 15 évben sem volt átütő változás vagy javulás. Ennek több oka van. Tudjuk, hogy az eredményes gyógyításhoz igen korán kellene a bajt diagnosztizálni és kezelni kezdeni, ami nálunk jelenleg még nem gyakran működik. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy az emberek ritkán és kevesen veszik igénybe a szűrővizsgálatokat. A másik baj az talán még nagyobb, a rákgyanús eseteknek a kivizsgálását nem tekintik igazán sürgősnek. Tehát, hogyha valakit kiszűrnek, a diagnózis tisztázásához a vizsgálatokra be kell állni a sorban, és lehet, hogy hónapok múlnak el addig, amíg azt a vizsgálatot elvégzik, vagy rohangázhat az országba, és magánúton végeztetheti el azt a vizsgálatot. Tehát bátran állíthatjuk, hogy ebben a kérdésben a magyar egészségügy közel sem áll az Isten dicsőítés magaslatán, hasonlóan ahhoz, ahogy például az akut szívinfarktus vagy a sztrókellátás területén ez már működik. Ma talán a gyógyászat az a terület, ahol a legjobban tetten érhető, hogy a gonosz valóban elhiteti, megtéveszti az egész földkerekséget. Az egész világon és hazánkban is új reneszánszát éli a sötétség, a kuruzslás, és a sarlatánság és az áltudományos halandzsa. A közelmúltból elég csak Bajor Imre színművésznek a halálát, illetve a halálának a körülményeit említeni, azt gondolom. Ugye ő a bizalmát a Varga intézetbe a Varga intézetnek a tevékenységébe vetette, itt aztán sok haszontalan úgymond gyógymód között, például egy cián tartalmú szerrel is kezelték, aminek ugyan rák ellenes hatása nincsen, de cián mérgezést azt okozott. Az intézmény vezetőjéről időközben kiderült, Varga Zoltánról, hogy nemhogy nem a tudományok doktora, nemhogy PhD-je nincsen, de még orvosi diplomája sincs. Sajnálatos módon még Isten népe is lépten nyomon a hitetés és a hiszékenység csapdáiba esik. Ebben persze belejátszik az alapvetően a helyes ismeretek hiánya, illetve azok komolyan nem vétele. Isten az egészségünk és a betegségeink területén számos titkot engedett nekünk megfejteni. Óriási ajándékokat kaptunk, amelyekkel élnünk lehetne, élnünk kellene. Ezek az ismeretek, amelyekről jelen előadásban is egy csokorra valót most átnyújtottam, ezek nem fikció, nem feltételezések vagy vágyálmok csupán, hanem bizonyított tények. Ugye a tudományos kifejezés is ma már lejárt, annyian élnek vissza vele, de a mai orvoslást nem tudományosnak hívjuk, hanem evidence-based medicine-nek, vagyis bizonyítékokon, tényeken alapuló orvoslásnak. Mégis az embereknek a többsége, legalábbis kis hazánkban, és a hívők is egyszerűen lesöprik, negligálják, legyintenek ezekre az ismeretekre. Sem a saját életükben, sem a szeretteikében nem törődnek vele, nem veszik komolyan, miközben a gonosz hitetésének pedig beugranak. Pedig a mi Istenünket az dicsőítené, hogyha élnénk az ajándékaival. És köszönöm a figyelmet.
Kellően elfáradva megköszönjük az előadást, és akkor fejezzük be az úri imádsággal, mondjuk el együtt. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönjük. Áldás, békesség.